Három nő. A MacArthur Parkkal szemben laktunk Lindával, és egy éjjel ivás közben azt láttuk, hogy egy ember zuhan le az ablakunk előtt. Furcsa látvány volt, szinte vicces, de az már nem volt vicces, amikor a teste neki csapódott a járdának. Ha Jézusom, kiáltottam oda Lindának, úgy locsant szét, mint egy túlérett paradicsom. Semmi másból nem állunk, mint belegből, szarból és nyálkából. Gyere ide! Gyere ide, nézd meg! Linda odajött az ablakhoz, aztán berohant a fürdőszobába, és hányt. Kijött, megfordultam, és ránéztem. Bizony Isten, bébi, olyan az az ember, mint egy nagy tál szemétbe öntött romlott hús spagettivel, szakadt öltönybe és inkbe csomagolva. Linda visszarohant a fürdőszobába, és öklendezett. Leültem, és ittam a bort. Nem sokkal később meghallottam a szirénát. Pedig inkább a közegészségügyieknek kellett volna kijönniük. Mindegy. Bassza meg, mindannyiunknak megvolt a maga baja. Nekem például fogalmam sem volt, hogy fogjuk tudni újra és újra kifizetni a lakbért, de az ivástól annyira betegek voltunk, hogy nem maradt erőnk munka után nézni. Amikor ránk tört a stressz, nem tudtunk más csinálni, mint baszni. Attól legalább egy időre megfeledkeztünk a gondjainkról. Sokat basztunk, és nagy szerencsémre Lindával jó volt dugni. Az egész hotel tele volt olyan emberekkel, mint mi. Csak ittek a bort, basztak, és nem tudták, mit hoz a holnap. Olykor-olykor egyikük, másikuk kiugrott az ablakon. De valahogy a végén mindig összejött a pénz. Pont akkor, amikor úgy tűnt, már a saját szarunkat kell megenni. Egyszer egy halott nagybácsi után kaptunk 300 dollárt, másszor egy megkésett adó visszatérítés jött meg. Egyszer meg ülök a buszon, és látom, hogy az előttem lévő ülés alatt egy csomó fél dolláros hever. Hogy ez miért volt így, és kinek köszönhetően, nem tudom, és a mai napig nem értem. Előrébb ültem egyel, és nekiláttam az érméket a zsebembe tömködni. Amikor megtelt a zsebem, jeleztem, és a következő megállónál leszálltam. Senki nem szólt egy szót sem, és nem is próbált megállítani. Na de ha az ember részeg, akkor muszáj, hogy szerencséje legyen. Muszáj, még akkor is, ha amúgy nem egy mázlista. Napjaink egy részét azzal töltöttük, hogy ültünk a parkban és néztük a kacsákat. Higgyék el nekem, amikor az embernek totál leromlott az egészsége a folyamatos ivástól és attól, hogy nem jut rendes ételhez, és már elege van abból, hogy azért baszik, hogy felejteni tudjon, nincs jobb dolog a kacsáknál. Muszáj kimozdulni a négy fal közül, máskülönben erőt vehet rajtunk a mélységes szomorúság, és legközelebb mi ugrunk ki az ablakon. Könnyebb megtenni, mint gondolnánk. Így hát Linda és én mindig leültünk egy padra, és néztük a kacsákat. A kacsáknak az égvilágon semmi gondjuk nem volt. Se lakbér, se ruházkodás, ennivalójuk pedig akadt bőven. Nem csináltak más, csak lebegtek a vízen, szartak, hápogtak, lebuktak, rágcsáltak, ettek egyfolytában. Olykor-olykor valaki a hotelből héjjel elkapott egy kacsát, leölte, felvitte a szobájába, megpucolta és megfőzte. Nekünk is megfordult ez a fejünkben, de végül soha nem tettük meg. És hát elég nehéz is volt őket elkapni. Ha csak a közelükbe ment az ember, csapkodtak, fröcsköltek és elhúztak onnan a picsába. Legtöbbször kis palacsintákat ettünk, amit lisztből és vízből csináltunk, vagy olykor-olykor kukoricát loptunk valakinek a kertjéből. Volt egy csávó, akinek csak kukorica nőtt a kertjében, de szerintem soha nem tudott tenni belőle. Emellett néha loptunk egy-két paradicsomot, vagy egy kis uborkát kültéri strandokról is. Üzletek elé kipakolt zöldséggyümölcs pultokról, de piti tolvajok voltunk, és leginkább a szerencsém múlt a dolog. A legkönnyebb a cigaretta beszerzése volt. Éjjel elmentünk sétálni, és mivel mindig volt, aki nem tekerte fel a kocsi ablakát, csak benyúltunk és elvettük a műszerfalon hagyott fél doboz cigiket. Persze a legnagyobb gondot a bor és a lakbér jelentette, úgyhogy csak basztunk és stresszeltünk. Aztán eljött a végső elkeseredés napja. Se borunk nem volt, se szerencsénk, se semmink. Se a főbérlő, se az italboltos nem hitelezett tovább, úgy döntöttem, hogy beállítom az órát 5:30-ra, és reggel elmegyek idény munkát keresni. De az óra nem járt jól. Elromlott, szétcsavaroztam, hogy megcsináljam. Eltört benne az egyik rugó, és csak úgy tudtam megoldani a dolgot, hogy letörtem belőle egy darabot. Visszaakasztottam, összecsuktam az órát, és felhúztam. Na most! Ha tudni akarják, hogy mit tesz egy rövid rugó egy ébresztő órával, vagy bármilyen órával, akkor elmondom. Minél rövidebb a rugó, annál gyorsabban megy rajta körbe a kis és a nagy mutató. Örült egy szerkezet volt, meg kell hagyni, és amikor kifáradtunk attól, hogy azért basztunk, hogy felejtsünk, akkor mindig csak néztük az órát, és próbáltuk kitalálni, hogy valójában mennyi lehet az idő. Látni lehetett, hogy a kismutató fut körbe. Sokat nevettünk rajta. Egy hétbe telt, mire rájöttünk, de egyik nap felfedeztük, hogy az ébresztő 12 óra alatt 30 órát tesz meg. Ja, és 7-8 óránként fel kellett húzni, különben megállt. Néha felébredtünk, ránéztünk az órára, és próbáltuk megfejteni, mennyi lehet az idő. Ja, bébi, bassza meg, hát tényleg nem érted? Mondtam neki. Pedig egyszerű. 2,5-szer megy gyorsabban, mint kéne. Na, oké, de mennyit mutatott akkor, amikor utoljára beállítottuk? Fogalmam sincs, bébi, részeg voltam. Na, mindegy, húzd fel, mert meg fog állni. Oké. Felhúztam, majd basztunk. Aznap, amikor el akartam menni a munka közvetítőbe, nem tudtam beállítani az órát. Valahonnan szereztünk egy üveg bort, és lassanítuk. Néztem az órát, de fogalmam sem volt, mit mutat. És mivel féltem, hogy nem fog ébreszteni, egész éjjel nem aludtam. Csak feküdtem az ágyban. Aztán felkeltem, felöltöztem, és elmentem a San Pedro Streetre. Mindenki csak áldogált ott és várt. Egy kirakatban megláttam egy csomó paradicsomot. Elvettem 2 vagy 3-at, és megettem. Volt ott egy nagy tábla, amin az állt, gyapott szedőket keresünk, Bakersfieldbe, Cost Quartey biztosított. Hát ez meg méltököm. Gyapotot a kaliforniai Bakersfieldben. Gondoltam magamban. Én azt hittem, hogy Ellie Whitney és az ő gyapott szedőgépe ezt a kérdést már rég megoldotta. Aztán megjelent egy nagy teherautó, és kiderült, hogy paradicsom szedőket keresnek. Hát igazából kurvára nem volt kedvem Lindát otthagyni az ágyban teljesen egyedül, már csak azért sem, mert nem tudott túl sokáig egyedül maradni az ágyban. Na de úgy döntöttem, hogy mégis megpróbálkozom. Az emberek elkezdtek felmászni a teherautóra. Én megvártam, hogy az összes hölgy felszálljon, és volt közöttük egy-két jó darab. Amikor mindenki felszállt, nekiálltam felmászni én is. Egy megtermett mexikói csávó, minden bizonnyal a művezető, közben elkezdte lezárni a kocsit. Bocsánat, szenyor, megtelt, mondta, és elmentek nélkülem. Már majdnem este 9 volt addigra, és hazafelé az út 1 óra volt gyalog. Útközben elmentem az összes jól öltözött, hülye kinézetű ember mellett. Aztán majdnem elütött egy fekete kedélekben ülő dühös ember. Nem tudom, miért volt dühös. Talán az időjárás miatt. Meleg volt. Amikor visszaértem a hotelbe, a lépcsőn kellett felmennem, mert a fő bérlő ajtaja pont a lift mellett volt, és mindig azt basztatta, fényezte a réz alkatrészeket, vagy szimplán csak leselkedett. 6 emeletet kellett felmásznom, és amikor felértem, nevetést hallottam a lakásból. Linda, ez a kurva, nem sokáig maradt meg egyedül. Mindegy, gondoltam, adok neki meg a csávónak is. Kinyitottam az ajtót. Jenny és Eve volt ott Lindával. Drágám, kiáltotta Linda, és odajött hozzám. Magas sarkú volt rajta. Megcsókolt, jó nyelvesen. Jenny most kapta meg az első munkanélküli segélyét, és Ivi is segélyen van már. Ünnepelünk. Volt portói bőven. Bementem, megfürödtem, majd kijöttem alsógatyában. Szerettem mutogatni a lábamat. Nem láttam még férfit, akinek olyan erős, masszív lábai lettek volna, mint nekem. A többi testrészem nem volt figyelemre méltó. Leültem a szakadt alsógatyámban, és feltettem a lábam a dohányzóasztalra. Na, minden itt. Micsoda lábak? Mondta Jenny. Ja, mondta Eve. Linda elmosolyodott. Töltöttek egy pohár bort. Tudták, hogy megy ez. Ittunk, beszélgettünk, ittunk. A lányok hoztak még be bort, az óramutató csak járt körbe-körbe. Aztán sötét lett, és már csak egyedül ittam. A szakadt alsógatyámban. Jenny bement a hálószobába, és elájult. Eve a díványon dőlt ki. Linda pedig egy kis bőr kanapén a WC-hez vezető előszobában. Továbbra sem értettem, hogy miért zárta be az a mexikói előttem a teherautót. Levert voltam. Bementem a hálószobába, és befeküdtem Janie mellé az ágyba. Nagy darab nő volt, és mesztelen. Csókolgatni és szopkodni kezdtem a mellét. Hé, mit csinálsz? Hogy mit csinálok? Megbaszlak. Bedugtam az ujjamat a pinájába, és kibemozgattam. Ahogy mondom, megbaszlak.
Ne csináld! Linda, kinyír engem!
Nem tudja meg. Fölémáztam, és nagyon lassan és finoman, hogy a rugók ne nyekeregjenek, hogy egy hangot se adjunk ki, becsúsztattam neki, és nagyon lassan kibejárattam, és amikor elélveztem, azt hittem, soha nem fogom abba hagyni. Életem egyik legjobb dugása volt. Miközben megtöröltem magam a lepedőben, felmerült bennem egy gondolat. Elképzelhető, hogy az ember évszázadok óta nem megfelelően baszik. Aztán visszamentem a szobába, leültem a sötétben, és ittam még. Nem emlékszem, mennyit ültem ott, de elég sokat ittam. Aztán oda mentem Eve-hez. Eve-hez a munkanélkülihez. Dagadt volt. Egy kicsit ráncos, de szexi szája volt, obszcén módon ronda szexi szája. Csókolni kezdtem azt a szörnyű, gyönyörű száját. Egyáltalán nem ellenkezett, szétnyitotta a combját, és behatoltam. Egy kis nőstény disznó volt. Fingott, röfögött, szuszogott, kuncogott. Vele nem olyan volt elélvezni, mint Janie-vel, akivel hosszú ideig tartott, és remegtem tőle, hanem csak plotty, plotty, azt kész. Leszálltam róla, és mielőtt még visszaültem volna a helyemre, már hallottam is, hogy horkol. Bámulatos. Úgy baszott, ahogy a levegőt vette. Mintha mi sem történt volna. Minden nő egy kicsit máshogy dug, és ez hajtja a férfit. Ez ejti csapdába. Ültem, ittam, és azon gondolkodtam, hogy ez a rohadék, platós, kocsis főnök mit tett velem. Nem éri meg udvariasnak lenni. Aztán a munkanélküli segélyen kezdtem merengeni. Vajon egy férfi és egy nő, akik nem házasok, jogosultak a munkanélküli segélyre? Dehogyis, senkit nem érdekel, ha ilyen halnak. A szerelem pedig afféle szitok szó volt, de valami ilyesmi volt közöttünk. Szerelem. Ezért volt az, hogy együtt éheztünk, együtt ittunk, együtt éltünk. Mit jelent a házasság? Szentesített baszást jelentett. És a szentesített baszás végül mindig, minden esetben unalmassá válik. Munkává. De a világnak ez kell. Egy szegény, szerencsétlen, csapdába esett, boldogtalan csávó, aki dolgozik, bassza meg, akkor már inkább az utcára kerülök. Lindát meg beköltöztetem Big Eddie-hez. Big Eddie egy idióta, de ő legalább majd vesz neki ruhát, meg steakkel eteti, ami több, mint amire én voltam képes. Elefánt lábú Bukowski, a társadalom szemete. Megittem a maradék bort, és úgy döntöttem, muszáj egy kicsit aludnom. Felhúztam az ébresztőt, és bemásztam Linda mellé. Felébredt, és elkezdte magát hozzám dörgölni. Fú, basszus. Fú, nem tudom, mi lett velem.
Mi lett veled, bébi? Rosszul vagy? Hívjam a közkórházat?
Dehogy.
Hú, azt a rohadt. Annyira felizgultam.
Mi van?
Mondom, hát totál felizgultam, basszál meg.
De Linda.
Mi van?
Annyira fáradt vagyok, 2 napja nem aludtam. Meg elgyalogoltam a munkaügyi központba is. 32 utcát a tűző napon. Ráadásul hiába. Nem kaptam munkát, kibaszott fáradt vagyok.
Majd én segítek.
De ezt hogy érted? Lejjebb csúszott a kanapén, és nyalogatni kezdte a péniszemet. Kimerülten nyögtem. Bébi, 32 utcát gyalogoltam a tűző napon. Totál kész vagyok. De csak folytatta. Smirgli nyelve volt, és tudta, hogyan kell használni. Bébi, én egy csőttömeg vagyok. Nem érdemellek meg. Kérlek, könyörülj! De ahogy mondtam, jól csinálta. Vannak, akiknek megy, vannak, akiknek nem. A legtöbben csak a fejüket mozgatják leföl. De Linda a pénisszel kezdte, aztán átért a golyókra, aztán ott hagyta a golyókat, és újra visszatért a pénishez. Körben nyálaszta a nyelvével, és tette mindezt csodálatos átéléssel. És közben a makkomat mindvégig érintetlenül hagyta.
Végül aztán elérte.
Hangosan nyögni kezdtem. Közben előálltam mindenféle hazugsággal arról, hogy mit meg nem teszek majd érte, ha végre összeszedem magam, és nem leszek egy utolsó koldus. Aztán végül úgy a harmadáig bekapta a farkamat. Kicsit ráharapott, megszopogatta, és én újra elélveztem. Aznap éjjel így már negyedszer. Totál kész voltam. Vannak nők, akik többre képesek, mint az orvostudomány. Amikor felébredtem, már mind ébren voltak, és fel voltak öltözve. Jól néztek ki. Linda, Jenny és Eve. Oda jöttek, és nevetgélve megbögdöstek a takaró alatt. Hank, lemegyünk, és keresünk egy pénzes palimadarat, meg iszunk egy ébresztőt. Lent leszünk a Tommy House-ban. Oké. Sziasztok. Aztán Ringo seggel kimentek az ajtón. Az emberiség örök kárhozatra volt ítélve. Épp visszaaludtam volna, amikor megszólalt a telefon.
Igen?
Mr. Bukowski?
Igen?
Láttam azokat a nőket. A maga szobájából jöttek ki.
Azt honnan tudja?
8 emelet van, és mindegyiken vagy 10-12 szoba. Ismerem az összes lakomat, Mr. Bukowski. Itt csak tiszteletre méltó, dolgos bérlők laknak.
Csak nem...
Igen, Mr. Bukowski. 20 éve viszem ezt a helyet, és még soha nem tapasztaltam olyasmit, mint a maga lakásában. Itt mindig is tiszteletre méltó bérlők laktak.
Igen, annyira tiszteletre méltok, hogy egy-egy vadbarom 2 hetente felmegy a tetőre, és fejest ugrik a betonba, a bejárat előtti cserepes művirágok közé.
Délig kap időt, hogy elhagyja az épületet, Mr. Bukowski.
És hány óra van most?
8.
Rendben.
Letettem, találtam alkaselcert, beleszórtam egy koszos pohárba, és megittam. Aztán találtam egy kis maradék bort. Elúsztam a függönyt, és felnéztem a napra. Ez egy kemény világ, ami persze nem újdonság, de utáltam a nyomor negyedet. Azt szerettem, ha van egy kis szobám, egy hely, ahol felkészülhettem a csatáimra. Na és jó, ha volt egy nő. És volt mit inni. És nem kellett menni minden nap dolgozni, de ezt nem tudtam összehozni, mert ahhoz nem voltam elég okos. Megfordult a fejemben, hogy kiugrom az ablakon, de nem tudtam megtenni. Felöltöztem és lementem a Tommy House-ba. A lányok a bárbult végében nevetgéltek 2 csávóval. Márti a csapos ismert engem. Intettem, hogy nem kérek inni, nem volt pénzem. Leültem. Egy scotch érkezett vízzel, meg egy üzenet. Találkozzunk a Roach Hotelben pontban éjfélkor, kiveszek egy szobát kettőnknek, a 12-est. Szeretlek, Linda. Megittem az italt és leléptem. Éjfélkor bementem a Roach Hotelba, de a recepciós azt mondta, nem, nincs Bukowski névre foglalás a 12-es szobára. Visszamentem éjjel 1-kor. Egész nap és éjjel a parkban üldögéltem. De akkor is ugyanez volt a helyzet. Nem, nincs lefoglalva önnek a 12-es szoba, uram. És nincs esetleg valamelyik másik szoba lefoglalva az én nevemre, vagy Linda Bryanéra? Megnézte a nyilvántartását. Nincs, uram. És benézhetnék esetleg a 12-es szobába?
Üres a szoba, uram, ahogy már mondtam, uram.
Értem, de szerelmes vagyok. Ne haragudjon, csak hadd nézzem meg. Rám nézett úgy, ahogy az igazi lúzerekre szoktak, és odadobta a kulcsot.
5 perc múlva legyen itt, vagy baj lesz.
Kinyitottam az ajtót, és felkapcsoltam a villanyt. Linda! A fényre a csótányok mind visszarohantak a tapéta alá. Sok ezren voltak. Amikor lekapcsoltam a villanyt, hallani lehetett, hogy kezdenek újra előmászni. Az egész tapéta úgy nézett ki valójában, mintha egy nagy, összefüggő csótánypáncél lett volna. Beszálltam a liftbe, és visszamentem a recepcióra. Kösz, mondtam. Igaza volt, senki nincs a 12-esben. Először éreztem némi kedvességet a hangjában.
Sajnálom, haver.
Kösz, mondtam. Kijöttem a hotelből, és balra fordultam, vagyis keletnek, amerre a hajléktalanok vidéke volt, és ahogy a lábaim lassan vittek, azon merengtem, hogy vajon miért hazudnak az emberek. Manapság már nem merengek ezen, de még emlékszem ezekre az időkre.
És ma már, ha valaki hazudik nekem, szinte azonnal tudatában vagyok, amikor megteszi. De még mindig nem vagyok annyira bölcs, mint a Roach Hotel recepciósa, aki tudta, hogy mindenki hazudik, vagy azok, akik lezuhantak az ablakom előtt, miközben meleg Los Angeles-i délutánokon portóit ittam a szobámban. Szemben a MacArthur Parkkal, ahol a mai napig elkapják, levágják és megeszik a kacsákat meg az embereket. A hotel még ma is ott van meg, az a szoba is, ahol laktunk, és ha érdekli magukat, egyszer megmutatom. Bár túl sok értelme nem lenne, ha nem igaz? Maradjunk inkább annyiban, hogy egy éjjel megdugtam ott három nőt, vagy ők engem. És legyen elég sztorinak ennyi.